Hallgassuk meg Isten igéjét, úgy, ahogy az szól hozzánk Máté evangéliumának 14. fejezetéből, a 22. verstől a 33. versig terjedő ige szakaszban.
És mindjárt meghagyta a tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át előtte a túlsó partra, míg ő elbocsátja a sokaságot. Miután elbocsátotta a sokaságot, felment a hegyre, hogy magányosan imádkozzék. Amikor beesteledett, egyedül volt ott. A hajó pedig már a tenger közepén küzdött a hullámokkal, mivel hogy ellenszél volt. Az éjszaka negyedik őrváltása idején odament hozzájuk Jézus a tengeren járva. Amikor meglátták a tanítványok, hogy ő a tengeren jár, megrémültek, és azt mondták, kísértet ez, és félelmükben kiáltoztak. De Jézus azonnal megszólította őket, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Péter pedig így válaszolt, Uram, ha te vagy, parancsolj, hogy hozzád mehessek a vizen. Ő pedig azt mondta, jöjj. Erre Péter kiszállt a hajóból, és a vizen járva Jézus felé tartott. De látva a szelet, megrémült, és süllyedni kezdett. Rémülten kiáltott, Uram, ments meg! Jézus pedig azonnal kinyújtotta kezét, megragadta őt, és azt mondta neki, kicsiny hitű, miért kételkedtél? És amint beszálltak a hajóba, elállt a szél. A hajóban levők pedig leborultak előtte, és ezt mondták, bizony, Isten fia vagy. Gyertek testvérek, imádkozok! Urunk Istenünk, eltörpülünk előtted, tudva azt, hogy Te vagy a mindenható, egy örök Isten. De köszönjük, hogy szereteted folytán lehetőséget és alkalmat adsz most is arra, hogy együtt imádhassunk és könyörögjünk hozzád. Köszönjük, hogy mi ismerhetünk téged egyen-egyenként, és nem csak ismerhetünk, hanem Te vagy a mi szabadítónk, Te vagy a mi megváltó Istenünk. És köszönjük azt is, hogy igéddel táplálsz bennünket, köszönjük, hogy bátorítasz minket, hogy folyamatosan figyeljünk rád, tekintetünk rajtad legyen. Uram, de megvallom, hogy az én hitem, és megvalljuk mindannyian, hogy a mi hitünk olyan kevés, olyan ingadozó, hiszen mindannyian nyomorultak és elveszettek vagyunk a te kegyelmed nélkül, és nincs köztünk különbség a kicsitől a nagyig, egyetemben. De köszönjük, hogy te lenyúlsz hozzánk a mélybe, karodat nyújtod, és fölemelsz minket. Köszönjük, hogy így bízhatunk benned, és így várhatjuk a mai áldásodat is. Kérünk, add szent lelkedet mindannyiunknak a mai napon is. Amen.
Hirdetem néktek a mi Urunk bűnbocsátó kegyelmét János első leveléből, annak első fejezetéből, a 8. és 9. versből. Ha azt mondjuk, hogy nincsen bűn bennünk, magunkat csaljuk meg, és az igazság nincs bennünk. Ha megvalljuk bűneinket, hű és igaz ő, hogy megbocsásson és megtisztítson minket minden gonoszságtól. Készüljünk az ige hallgatására a 208. dicséret 5. versének éneklésével. Az a szent ige, melynek alapján Isten igéjét, az ő szent lelkének segítségül hívásával hirdetem közöttetek, írva található a már felolvasott ige szakaszban, tehát Máté evangéliumának 14. fejezetében. A 22. verstől a 33. versig terjedő részben. És most olvasom a 27. verset. de Jézus azonnal azt kiáltotta feléjük: bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Eddig a felolvasott ige. Kedves testvérek, Calvin institúciójának az első fejezete úgy kezdődik, ez a címe, hogy Isten és önmagunk megismerése összefügg. Hadd helyezzem elöljáróban ezt a testvérek szívére, és vizsgáljuk így ezt az ige szakaszt, amelyből megismerhetjük jobban a mi Urunkat, de általa megismerhetjük jobban önmagunkat is. Fontos ennek az ige szakasznak az előzményét ismerni, hiszen így lesz érthetővé az a különös kijelentés, és mindjárt meghagyta tanítványainak, hogy szálljanak hajóba, és menjenek át a túlsó partra. Itt azonban egy erősebb kifejezés szerepel, amit inkább úgy lehet fordítani, és van is ilyen fordítás, hogy kényszerítette őket. Kényszerítette őket, hogy szálljanak be a hajóba, tehát nem pusztán arról van szó, hogy azt mondjuk, légy szíves, szállj be abba a hajóba, és menj át a túlsó partra, hanem benne van egy erőteljes unszolás, hogy tessék beszállni abba a hajóba, és tessék nekiindulni az útnak, tessék eltávolodni ettől a parttól, és átkelni a másik partra. Miért ez az erőteljes unszolás? Az előzményekben arról van szó, hogy Jézus megvendégelt 5000 embert. 5000 ember megvendégelése nagyszerű esemény, mondhatni úgy is mai kifejezéssel sikertörténet. A tanítványoknak ilyen mester kell, az embereknek ilyen király kell, adjon kenyeret, és akkor minden el van intézve, akkor már az elég. No, Jézus ettől a kísértéstől akarja megóvni a tanítványokat. Tessék átmenni a túlsó partra, tessék eltávolodni ettől a parttól, ahol a sikert megtapasztalták földi módon, embernek tetsző módon, tessék útnak indulni a viharzó tenger felé. És itt álljunk meg egy picit, hiszen mit tudunk meg belőle a mi Urunkról? Hát mindenképpen azt, hogy óvni akar bennünket a kísértő helyzetektől, és nem ő visz bennünket a kísértésbe, hanem a mi vágyaink csalogatják azokat a kísértéseket. Óvni akar a kísértéstől, és bizony ráparancsol a tanítványokra, tessék eltávolodni ettől a parttól. De jó volna sokszor ott maradni egy-egy sikernek a partján, egy-egy eredménynek a partján. Ott maradni egy-egy ünnepnél, és úgy letelepedni, letáborozni. Hát nem ezt mondják a Megdicsőülés hegyén. Jó nekünk itt, maradjunk, építsünk sátrat, maradjunk itt. És Jézus azt mondja, tessék útnak indulni, tessék tovább menni, nem lehet letáborozni. De benne van az is, ami a tanítványra azóta is jellemző. Legyen sikeres a mi mesterünk. De hogyan? Úgy emberi módon. Ahogyan a világnak mi tetszhetünk. Hadd sütkérezzünk a fényében, hogy lám, milyen erős Krisztusunk van, milyen hatalmas. Ne legyen botrány az a kereszt. Ne. Hadd éljük át a sikert. Na, a tanítványok ezért akarnak letelepedni a sikernél. És azóta is megvan a kereszténységnek, a keresztjén embernek, az én szívemnek ez a kísértése, hogy legyen sikeres az én Uram, az én ügyem,
az én egyházam olyan földi módon, emberi módon. Eszembe jut egy könyvcím. A tartalmát már elfelejtettem, és úgy gondolom, hogy nem baj, de a címe megmaradt, és ez fontos. Egy amerikai szerző írta, a nevét sem tudom, ez sem baj bizonyára. A könyvnek a címe az, hogy Isten menedzsere voltam. Gondoljunk bele, az Isten ügyét ebben a világban menedzselni kell. Nem elég ügyes, nem elég rámenős, nem ismeri a mai világnak a nyelvét. És akkor van valaki, aki azt mondja, de én majd segítek az Istennek, én majd menedzselem az Isten ügyét. Ugye, milyen az a szolga, akit Isten kedvel, akiben gyönyörködik? A füstölgő mécses nem oltja ki, a megrepett nádat nem töri el, és nem hallatja szavát az utcán, nem hangoskodik, nem kiabál. No, valahogy így tekintek bele az igének a tükrébe, és látom meg az én uramat, és látom meg a magam arcát is, aki hányszor és hányszor vonja azt a kísértést, hogy földi értelemben legyen siker. Tessék átmenni a túlsó partra, útnak indulni, Jézus pedig fölmegy a hegyre egyedül imádkozni. Többször olvassuk az evangéliumban, hogy Jézus egyedül imádkozik. Csöndessen magában. Miért annyira fontos ez? Azért, mert az Isten fia emberi testben beszélget az atyával. És megkérdezi, hogy mi az atya akarata. Mert az atya akaratát akarja cselekedni. Amikor megkísértetik a pusztában, voltak éppen a kísértéseknek a foglalata mi, az, hogy függetlenítse magát az atyától. Van hatalmad, van erőd, nosza rajta. Fordítsd a magad érdeke felé. Élj vele, de tulajdonképpen vissza. Hiszen ha függetlenítem magam az Istentől, a mennyei atyától, akkor nem tudok élni az Isten ajándékaival, csak visszaélni. Elvonul imádkozni, beszélgetni az atyával. Mi az atya akarata? És ez a helyzet mit is jelent? Beletekintek ismét az ige tükrébe. És mit látok ott? Azt, hogy hányszor és hányszor arra döbbenek rá, hogy lótok, futok, szaladok, fontos vagyok, és még azt is vallom, hogy jó ügyben szaladok. Készülök ige hirdetésre, énekeket keresek ki, no, jó dolgot végzek. De beszéltem előtte az atyával. Most azt az arcot mondom, amit én látok a tükörben, bizony volt már úgy, hogy rádöbbentem, Uram, készülök a szolgálatra, csak veled felejtettem el beszélgetni. Nem szégyen ez, dehogy nem. Az emberi arc, amikor meglátja magát, Uram, veled mikor csöndesedtem el, és mikor beszélgettem úgy, hogy nem azt mondtam el, hogy én mit gondolok és mit akarok, hanem hogy azt kérdeztem meg, mit akarsz, Uram, hogy cselekedjem. Vagy éppen, ahogyan az Úr Jézus ott a Gecsemáné kertben imádkozik, elmondja, hogy ő mit szeretne, de ne úgy legyen, ahogy én akarom. Elindul a tanítványok felé, akik viharban vannak, viharzó tengeren. Az a tenger persze egy nagy tó, de mégis egy idegen közeg, félelmetes. A vízben az ember elmerül, és még ha jól tud úszni, akkor is, ha valakit a Balaton közepébe betesznek, akármennyire tud úszni, meg fog fulladni. Ravasz László szemlélteti úgy, hogy mi is a kegyelem, azt mondja, a tenger közepén teljesen mindegy, hogy valaki csak éppen fürdőző vagy úszóbajnok, mind a ketten megfulladnak, hogyha valaki nem nyúl beértük és nem emeli ki őket. No, egy ilyen idegen közegben vannak ott a tanítványok, összezárva egy kis hajóban, csónakban, tanítványok, sok mindenben különbözők, és mégis a lényegben egyek. Bizonyos, hogy magunkra ismerünk. Összezárva egy hajóban, egy templomhajóban, sok mindenben különbözünk, hála Istennek, mert ez az Isten dicsőségét is hirdeti, hiszen a kegyelmi ajándékait szétosztotta közöttünk, de a lényegben egyek, tanítványok vagyunk. És vajon nem egy idegen közegben vagyunk-e? Ahogy jöttem, sparkolót kerestem, eszembe jutott, amikor még nem volt nyitva vasárnap a piac. Még nem volt vásárnap, hanem az Úr napja volt. És könnyebb volt parkolót találni. Na ez az emberi része a dolognak. A másik része viszont pontosan az, hogy ahogy nyitva van a piac, még inkább érződik és érezhető egy idegen közeg. És most egy picit távolabbra tekintek a világban, a világ felé. Vajon nem így vagyunk Krisztus tanítványai egy világban, ahol egészen más szemléletmód, egészen más gondolkozásmód uralkodik, ahol nem tekintik bűnnek azt, amit Isten igéje bűnnek nevez, és elvárják tőlünk is, hogy mi se tekintsük annak, de mi annak fogjuk tekinteni. Itt most nem akarok közelebbi példákat mondani, sorolni, mert sajnos most már sorolni lehet ezeket a példákat. Tehát valóban egy idegen közegben vagyunk, és igen, ellenszélben. Nevezték sokféleképpen ezeket a szeleket, volt, amikor fényesek voltak ezek a szelek, és bizony szembe fújtak Isten népével, az arcába fújtak. Most is lehet valahogyan nevezni ezeket, de mindenképpen az Isten ügyével ellentétesek. Márpedig, ha az Isten ügyével ellentétesek, akkor az a keresztény ember számára, a tanítvány számára vihar. Vihar körülötte, és vihar a lelkében. Tehát ilyen helyzetben vannak ott a tanítványok, és ilyen helyzetben közeledik Jézus. Igen ám, de érdemes megállni egy pillanatra, a vizen jön. No, megállunk egy pillanatra, de azért ne horgonyozzunk itt le, ugyanis mit mond Barth Károly, amikor erről a történetről gondolkozik, és azt mondja, hogy hát igen, csoda történt, de Isten a törvénynek a végrehajtója, és az életre hívója. Vagyis, aki teremtette, alkotta ezt a világot, az az Isten képes mindenre. Tehát nem is ez a középpontja az eseményeknek, hogy Jézus a vízen jön, hanem az, hogy olyan módon közeledik az emberhez, olyan módon érkezik meg a tanítványokhoz, ami nem fér bele abba a gondolatkörbe, amiben a tanítványok gondolkoznak. Egy filozófus azt mondta, hogy az embernek olykor vannak gondolatketrecei. amibe úgy bezárja magát, ez lehetséges, sőt, azt mondja, még a tudománynak is van. Amikor tudósok bezárják magukat, ez lehetséges, ezt tudjuk bizonyítani az eszközeinkkel, más nincs. Az embernek vannak ilyen gondolatketrecei. A vízen nem lehet járni, a vízen nem közeledhet senki. Ez képtelenség, ez valami rossz tréfa, kísértet, káprázat. És itt egy picit gondolkozzunk tovább, vajon nem tapasztaltuk-e meg életünk folyamán? Először mondom úgy, hogy Jézus a vízen jön hozzánk. Lefordítva a mindennapok nyelvére, lehetetlen módon érkezik meg hozzánk. Olyan módon találkozunk vele, amit nem tudtunk volna elképzelni és elgondolni. Ami nem fér bele a gondolatainkba, a gondolatkörünkbe, vagy ha úgy tetszik, a gondolatketrecünkbe. És az Isten mégis olyan módon, olyan úton érkezik meg hozzánk, és tapasztaljuk meg valóságosan. Valóságosan, hogy ő nem illúzió, nem egy eszme, hanem az élő Úr Jézus Krisztus. Mert megtapasztaljuk az erejét, a vigasztalását, a feddését, a figyelmeztetését. Több módon, mint ahogy most idő volna azt fölsorolni, és persze, hogy nem is tudnám fölsorolni, mert valaki biztos föltenné még a kezét, vagy a gyülekezeti teremből bejönne, hogy de még van egy, még van kettő, még van sok, ahogyan az Isten olyan különös módon tud találkozni az emberrel, és megragadni. Azonban milyen az ember? Olyan, aki kételkedik. Valóban te vagy az? És próbára teszi az Istent. Tudunk ilyen példát, én most gyorsan mondom, csak például Gedeonnak a példáját. Ha, na akkor, na ha, akkor majd. Péter az, aki fölszólal, aki kimeri mondani. Persze máskor is ő a hangadó, de azért mondom így, hogy kimeri mondani, mert hányszor és hányszor van olyan kétség a szívünkben, amit nem merünk kimondani. Pedig ott van. Pedig az Isten ismeri a lelkünk gondolatait is. Még ajkunkon sincs a szó. Uram, valóban te vagy az? Valóban te szóltál? Valóban a te üzeneted volt, ami hangzott az igében, az ige hirdetésben, abban az énekversben? Valóban, minthogyha te szólaltál volna meg egy testvérnek az ajkán, mert olyan különösen találkozott a lelkemmel az a szó, hogy nem történhetett másképp csak a te lelked által. De valóban, na ha te vagy az, akkor hadd menjek oda hozzád a vízen. Milyen az ember, a tanítvány két valóságban él. Él ebben a földi valóságban, egy csónakban, egy hajóban, egy templomhajóban, egy idegen közegben, egy világban, egy félelmetes világban, egy Isten ellenes világban, amelyben el lehet veszni, bele lehet fulladni, és milyen a tanítvány ugyanakkor él egy másik valóságban is, az Isten valóságában. Az Isten hatalmának, szeretetének a valóságában, abban a valóságban, hogy te tudsz és akarsz segíteni. Abban a valóságban, hogy te örökkévaló Isten vagy, és kegyelemből, hitáltal nekem üdvösségem van te nálad. No, két valóság, és mind a kettő valódi. Azért fontos ez, mert Péter kilép a csónakból, kilép a vízre. És ha úgy belegondolunk, hogy ez mit jelent, micsoda hitet, bízni annyira Jézusban, hogy kimerek lépni abból a csónakból. Bizony komoly hit. De ott van egy másik valóság. A viharzó tenger. És amikor arra figyel, akkor elkezd merülni. Ments meg, Uram! Ments meg! Mert nélküled végem van. Vajon nem ilyen valóságokban élünk? Egy tenger, ami körülvesz, amelyben vagyunk és megmaradunk, és nem merülünk el, és nem fulladunk bele ebbe a világba. És most itt nem akarom megint csak részletezni, hogy ennek a világnak milyen sok szennyébe, mert megmaradunk tanítványnak, de újra és újra ott van a kiáltás szavakkal vagy szavak nélkül, ments meg, Uram, mert elmerülök, mert lehúz a mélység, hogyha nem rád figyelek. És végül is elérkezünk oda, hogy leborulnak előtte, és azt mondják, valóban Isten fia vagy. Egy felismerés. Igen, valóban. Valóban az vagy. Pedig mondta nekik Jézus, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Hányszor és hányszor mondta már nekünk is, s mégis újra meg újra meg kell bizonyosodnunk, hány és hány helyzet, élethelyzet után, amikor megtapasztaltuk, hogy megragad bennünket, és kiemel, valóban az vagy. És itt most egy pillanatra hadd időzzek el ennél a három kijelentésnél, bízzatok, én vagyok, ne féljetek. Mert összefügg ez a három. Tudok-e bízni az én Uramban, Jézusomban? Nem úgy általában, mert az nem bizalom. Az csak üres szó, hanem konkrétan. Konkrétan rábízni egy helyzetet, rábízni egy betegséget, rábízni, akit szeretek, és azt mondani, hogy mind jó, amit Isten tészen, és átélni teljes szívvel az ígét, hogy akik Istent szeretik, minden javukra van, tudok-e így bízni? Mert a bizalom és a szeretet összefügg. Ha azt mondom, hogy szeretem az Istent, mindig úgy tudom ellenőrizni, hogy mennyire tudok bízni benne. Amennyire tudok bízni benne, annyira szeretem. És végül ott van, én vagyok. Én vagyok. Tegnap és ma és mindörökké ugyanaz. Ugyanaz a Jézus Krisztus, aki önmagát adta mi érettünk. Hogy nekünk itt a viharzó életben életünk legyen, megmaradjunk tanítványnak, és átérjünk a túlsó partra. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére a 470. dicséret 4. és 5. versével. Imádkozzunk! Urunk Jézusunk, áldunk azért, hogy tanítványaid lehetünk. Áldunk azért, hogy te választottál ki minket, hogy a kegyelmedet hirdessük.
Urunk, megvalljuk neked, hányszor és hányszor megtapasztaljuk azt a félelmet, amit tanítványaid akkor is, azóta is átéltek, kicsin csónakban, viharzó tengeren, idegen világban. Urunk, köszönjük, hogy te közel vagy hozzánk. Bevalljuk neked annyiszor és annyiszor, gondoltuk úgy, te messze vagy, hol vagy, miért alszol, el fogunk veszni. Bocsásd meg kicsiny hitűségünket, kételkedésünket, bizalmatlanságunkat. Bocsásd meg, Urunk, amikor csak ajkunkkal dicsértünk téged, és mondtuk, hogy szeretünk, de bizalmatlanok voltunk irántad. Köszönjük, hogy szent lelkeddel te erősíted meg szívünkben a bizalmat, te erősíted meg szívünkben azt, hogy te jelen vagy, te vagy, és Urunk, ez nagyszerű, felemelő öröm, boldogság és békesség a számunkra. De egyben figyelmeztetés is, térdet hajtó jel, te jelen vagy. Ismered szívünk gondolatait, szívünk érzéseit. Urunk, köszönjük, hogy te óvsz bennünket a kísértésektől. Megvalljuk, mi annyiszor és annyiszor magunk vonjuk a kísértéseket. Urunk, köszönjük a te szigorodat, hogy nekünk útra kell indulni, útra indulni egy idegen világba, de köszönjük, hogy veled és általad megérkezünk majd a túlsó partra. Kérünk, légy velünk, és kérünk, te vezess bennünket. Amen. Szívünk csöndjében vigyük a mi Urunk elé imádságainkat, melyek nyilván lesznek előtte. Amen. Ti azért így imádkozzatok: mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket a kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Hirdetem az adakozást, tudva, hogy a jókedvű adakozót szereti és megáldja az Úr. Most pedig a hirdetéseket hallgassuk meg, foglaljunk helyet.